A budapesti 6. és 7. kerületi ügyészség vádat emelt az Árpád hídon 2023. júliusában halálos közúti balesetet okozó sofőr ellen, és végrehajtandó szabadságvesztésre ítélését indítványozza. Az ügynek vádlottja még az a vezető is, aki az előírt sebesség határt ugyancsak jelentősen túllépve a tragédiát okozó férfi kocsijába hajtott bele. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Rab Ferencet, a fővárosi főügyészség szóvivőjét.
2023. július 1-jére virradóan történt az Árpád hídon Budapesten ez a tragikus baleset, amikor is az ügy egyik vádlottja a Róbert Károly körúton haladt az Árpád híd irányába egy tuningolt személygépkocsival. A férfi egyébként korábban rendszeresen részt vett gyorsulási versenyeken. Ezen az éjszakán a sofőr felfigyelt két másik gépkocsira. Ez a két gépkocsi őt követte, és látta, hogy egy spontán verseny alakult ki a két gépkocsi között. Később kiderült, hogy a két gépkocsinak a sofőrje ismerte egymást, egymás ismerősei voltak, és az egyik gépkocsit egy 23 éves férfi vezette, ő lett az ügy másik vádlottja. Tehát a 35 éves bekapcsolódott ebbe a spontán versenybe, ráadásul azért, hogy nagyobb legyen a gépkocsijának a teljesítménye, kikapcsolta a menetstabilizáló elektronikai rendszert, és ezáltal felgyorsulhatott még jobban az autó, azonban ez szerepet játszott a későbbi tragédiában. A 35 éves sofőr az élen haladt a versenyben, és felhajtott az Árpád hídra, a hídon pedig szemben a korlátra elkülönített járda és kerékpárutas részen szabályosan közlekedett a sértett kerékpárral. A felhajtásnál kb. 170 km/órával hajtott a sofőr, majd bement a belső forgalmi sávba, és ahol volt egy útkanyarulat, ott a gépkocsi kb. 137-147 km/órával haladt. Ugye ezek azért ilyen tólik határok, meg a szakértő később visszaszámolt, és nagyjából egy ilyen toleranciával tudja megállapítani a sebességeket. Tehát 140 km/óra körüli sebességgel haladt ekkora vádlott, amikor a gépkocsi elkezdett balra húzni, ő másik irányba kormányzott, azonban ekkor elvesztette az uralmát a gépkocsi felett. Az merőlegesen oldali szallag és csőkorlátjának ütközött, megpördült, újra korlátnak csapódott, és azt átszakítva 70 km/óra körüli sebessége elgázolta ott az ott szabályosan közlekedő sértettet. A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy hiába vitték kórházba, és próbálták megmenteni az életét, azonban sajnálatosan még az éjszaka életét vesztette. Ezután a 23 éves férfi, miután megtörtént az első baleset, ez a halálos eredményű gázolás, akkor a 35 éves férfi kocsia fejre borult, fejre állt, és bepörgött a hídon a belső sávokba, és ekkor a mögötte haladó 23 éves sofőr késedelmesen észlelve ezt a balesetet, késedelmesen kezdett fékezni, és belehajtott a felborult autóba, és ezáltal egy olyan helyzet jött létre, hogy az elsődleges balesetet okozó sértetté vált, és ő is súlyos sérüléseket szenvedett az ütközés hatására. Így lett az ügynek két vádlottja. A 35 éves férfival szemben kollégáim halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt nyújtottak be vádiratot. A vád a másik férfival szemben, aki az elsődleges sofőr sérelmére követel bűncselekményt, sima alapeseti közúti baleset gondatlan okozásának vétsége. A kerületi ügyészség, ugye itt a 6. és 7. kerületi ügyészség jár el, annak ellenére, hogy a baleset a 13. kerületben történt, azonban a 6. és 7. kerületi ügyészség az, ahol egy kifejezetten a közlekedési bűncselekmények üldözésére létrehozott ügyészségi csoport működik, és erre a területre specializálódott kollégák dolgoznak. Tehát a 6. és 7. kerületi ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság ítélje végrehajtandó fogházbüntetésre a 35 éves férfit. Ez azért fogház, mert ez egy gondatlan bűncselekmény, és ebben az esetben fogházra van lehetőség. A másik vádlottal szemben végrehajtásában felfüggesztett fogházbüntetés az ügyészség indítványa, illetve pénzbüntetés. Nagyon fontos, és ez is szerepet játszott korábban abban, hogy az ügyészség a fiatalabb második sofőr indítványát, aki szeretett volna jóvátételt fizetni az első sofőrnek, és szerette volna, hogyha emiatt úgynevezett közvetítő eljárás keretében megszűnjön vele szemben az eljárás, és ezt az ügyészség elutasította, ugyanis úgy ítélte meg, hogy mind a két vádlott cselekményének jellege, személyi jellemzői közlekedési előírat alapján szükséges őket eltiltani a járművezetéstől. Sőt, a nyomozás vizsgálta azt, hogy a 35 éves férfi a pszichológiailag alkalmas-e a közúti járművezetésre, és azt állapította meg, hogy nem, ezért vele szemben végleges közúti járművezetéstől eltiltásra tett indítványt az ügyészség. A második vádlottal szemben pedig egy határozott időre történő eltiltás az indítvány. Ugye látni kell azt, hogy egy ilyen közlekedési ügy már első ránézésre felelősség szempontjából egyszerűnek tűnik. Ugye volt térfigyelő kamera, ami rögzítette a hídon a balesetet. Azonban nagyon fontos, hogy egy aprólékos nyomozást le kell folytatni, ahol több szakértőt is kirendel a nyomozóhatóság, és azokat a véleményeket meg kell vizsgálni, ütköztetni kell. Egyfelől a sérülésekre, azok kialakulásának módjára, valamint a műszaki helyzetre. Ugye itt az első ütközésnél került olaj és egyéb motorfolyadék az útra, hogy az mennyiben befolyásolta a második járművezetőnél a késedelmet. Mindazonáltal a nyomozás eredménye az volt, hogy még ha ezekre figyelemmel vagyunk is, akkor is a másik sofőr is olyan szinten gondatlan volt, eleve a sebesség túllépésével egy olyan helyzet jött létre, amiben utána őt gondatlanság terhelte a bekövetkező eredményét, és ugyanez igaz természetesen az első sofőrre, akinél ez halmozottan megjelenik a nagyon jelentős sebesség túllépéssel, a menetstabilizáló rendszer szándékos kikapcsolásával, tehát ezek mind azok, amik egy absztrakt, egy távoli veszélyhelyzetet hoznak létre, amiben az a sérüléses következmény, mint ez a sajnálatos tragikus haláleset, illetve a másik sofőrnél az első sofőrnek a súlyosabb sérülései, ezek olyanok, amelyre nézve büntetőjogilag gondatlanság terheli őket. Ezért volt megállapítható a közlekedési bűncselekmény, azonban a nagyfokú súlyosító körülmények kapcsán az ügyészség kizárólag végrehajtandó szabadságvesztést lát kiszabhatónak az első vádlottal szemben.
Milyen időtartamra szólhat ez a szabadságvesztés majd?
A büntetési tétel a halálos közúti baleset esetén az 1-5 évig terjedő szabadságvesztés. Ennek a középmértéke az irányadó a büntetés kiszabás során. Azt úgy kell kiszámolni, hogy az alsó-felső tételt számot összeadjuk és elosztjuk kettővel, tehát 1 plusz 5 az 6, ezt elosztjuk kettővel, középmérték az 3 év. Az ügyészség nem határozott meg mértékes indítványt, mindenképpen egy nagyon súlyos és olyan bűncselekményt tartunk irányadónak ebben a tételben, ugye a jogalkotó által meghatározott tétel, ez egy adott késztétel, ezt így nem lehet jelen esetben túllépni, azonban ennek a keretén belül a bűnösségi körülményekhez igazodó súlyos okházbüntetés kiszabását tartjuk indokoltnak.
Lehet még tudni valamint az ügyről, vagy hogy mikor folytatódik tulajdonképpen a tárgyalás sorozat?
Ebben az ügyben volt korábban kényszerintézkedés, legutoljára bűnügyi felügyelet adott át a 35 éves sofőr, ezt azonban a bíróság megszüntette. Tehát ilyen szinten nem élvez soronkívüliséget, bekerül a vádirat, és az eljárás iratai a nyomozás iratok a bíróság, és a bíróság fogja kitűzni majd az előkészítő ülés időpontját. Az biztos, hogy fogja kommunikálni természetesen, hisz a közérdeklődés kíséri ezt az ügyet teljesen érthető módon.
Rab Ferencet, a fővárosi főügyészség szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
26 újabb fix sebességmérő készüléket helyeztek üzembe Budapesten, a többi között az Árpád hídon, a Népfürdő utcai lehajtónál, a Rákóczi híd, Budai, illetve Pesti híd főjénél, továbbá a Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi úton a Köki terminálnál, közölte Lénárd Krisztián, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának vezetője.
A budapesti rendőrfőkapitányság kiemelt célja továbbra is az, hogy a közlekedési balesetek számát csökkentse, illetve kiszűrje azokat a járművezetőket a forgalomból, akik másokra veszélyt jelentenek. Többek között ennek okaként itt az Árpád hídon is a nyár folyamán már az ellenőrzések intenzitását fokoztuk. Munkánk azonban itt még nem ért véget, a fővárosi önkormányzati rendészeti igazgatóság kezdeményezésére most új sebességmérő eszközöket integráltunk a VEDA rendszerbe az országos rendőrfőkapitánysággal közösen. A rendőrség a helyszínek kiválasztásában működött közre, figyelemmel a baleseti kockázatokra, illetve az infrastruktúra adottságaira. A teljes körű tesztelést követően 26 modern, hitelesített sebességmérő berendezés fogja 47 forgalmi sáv jármű forgalmát ellenőrizni éles üzemben. A berendezések radaros elven működnek, különböző fényviszonyok mellett is folyamatos a nap 24 órában elhaladó járművekről minden napszakban jó minőségű felvételeket fognak készíteni, felismerve az a járműveknek a honosságát, illetve a rendszámukat is.
A Nemzetgazdasági Minisztérium a szakmai szövetségekkel együttműködve új intézkedéseket vezet be a felszolgálási díj maximalizálására, valamint arra, hogy teljes körben biztosítsa az adómentes borravalót. A felszolgálási díjnál a magánszemélyek fogyasztása esetén maximum 15, céges rendezvényeknél pedig 20% felszolgálási díjat határozhatnak meg. A borravalót érintő jogszabálymódosításnak az a célja, hogy a felszolgálók fizetési módtól függetlenül minden esetben adómentesen megkaphassák ezt az összeget. a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke üdvözli a terveket. Kovács Lászlóval Sipos Ildikó beszélt.
A szervizdíj intézmény az 2005 óta létezik, 2009-ig 15%-ban maximalizálták, utána ennek a felső határát, a forgalomhoz képest, utána azonban a felső határ megszűnt. Jelen esetben most a javaslat szerint ez az eredetileg 12% lett volna, ez a szervizdíj mértéke, ezt hosszú konzultációs folyamat után mégiscsak 15%-ban, illetve rendezvények esetén, céges rendezvények esetén 20%-ban maximalizálják, amely már teljesen elfogadható részünkről is, mert a lényege, hogy könnyebbé teszi a kifehérített jövedelem kifizetését a vállalkozók számára, tehát kedvezményes adó- és járulékfizetés terhe mellett lehet legálisan és hivatalosan fizetést kiadni a dolgozóknak. A borravalóval kapcsolatban pedig, hál' Istennek, Magyarország az már előtte járt Amerikának, mert Amerikából jött haza ez az ötlet, hogy legyen teljesen adómentes. Magyarországon az is volt, kivéve a technikailag nehezen lebonyolítható bankkártyás fizetés esetén. A lényeg, hogy most a technikai feltételeket is el kell hárítani a szolgáltatóknak, a bankoknak, és abban az esetben, ha valaki borravalót kártyával akar fizetni, akkor ezt megteheti, és közvetlenül a fizetéskor a felszolgálók részére átutalhatják úgy a borravaló összegét, hogy nem érinti az üzlet, az adott üzlet bevételét, és ezáltal adó is járulékmentes marad.
Hány hazai üzlet és hány vállalkozás érintett ezen intézkedés által?
Borravalóval kapcsolatban nagyon sok mindenhol, tehát körülbelül 44 ezer magyar vendéglátással foglalkozó üzlet van, és körülbelül 20 ezer vállalkozás. A körülbelül szó azért van, mert ez szinte naponta változik. Sajnos az elmúlt időszak egy jelentős visszaesést hozott az üzletek számát illetően, érdekes módon azonban az üzletek forgalmát tekintve, kiküszöbölve az infláció hatását, majdnem elérjük az eddigi valaha mért legnagyobb forgalmokat, amit 2019-ben realizálódott, jóval kevesebb üzletszám mellett, 52 ezerről most 44-re csökkent az üzletek száma, és némileg kevesebb alkalmazottal, körülbelül 10 ezerrel kevesebb alkalmazott dolgozik a vendéglátásban. Tehát akik talpon tudtak maradni, már jelentősen emelkedtek a költségeik, azok azért nem panaszkodhatnak, hogyha ugyanezt a forgalmat, vagy még esetleg jobbat produkálnak, mint amelyet 2019-ben. Természetesen óriási különbség vannak lokálisan, jellemző módon a turisták által látogatott helyeken sokkal élénkebb a forgalom. Sajnos a magyar vendégkör az nagyon kimérten, nagyon óvatosan költ, de hál' Istennek a turisták azok azért életben tartják a reményeket, tehát meglehetősen szép számmal látogatnak Magyarországra, és bátrabban is költenek.
Milyen technikai feltételek szükségesek ahhoz, hogy a borravalót adómentesen megkaphassa az alkalmazott? Ugye most erre van lehetőség, de hát nyilván, hogyha itt egységesedik a rendszer, és egységesen biztosítani kell minden vendéglátóipari helyen, akkor gondolom itt azért ez technikai követelményt támaszt a vendéglátóhelyel szemben.
Ez pontosan így van. Van már néhány szolgáltató, akiknek erre van megoldása, és most az a szándék, hogy az összes bankkártya elfogadó helyen ez a lehetőség működjön. Magyarul, amikor valaki fizet, és egyszer lehúzzák a kártyájáról azt az X összeget, amely már tartalmazza a borravalót, az automatikusan egy olyan magánszámlára kell, hogy utalja, amelynek a tartalma nem jelenik meg az üzlet forgalmában.
Kovács Lászlót a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Merj segítséget kérni, van hová fordulni online bántalmazás esetén. Ez volt a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság őszi kampányának üzenete, amelyben az intim képekkel való visszaélés, a grooming és a cyberbullying elleni küzdelemre fókuszáltak. Az üzenet célba ért egyik hónapról a másikra, ugyanis megduplázódott az internet hotline jogsegélyszolgálatra érkező bejelentések száma. A továbbiakról Tatár Timea kérdezte Csalár Dorinát, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság internet hotline osztályának osztályvezetőjét.
Az internet hotline-hoz érkező bejelentések tapasztalatai alapján három területet jelöltünk ki. Ezek közül az egyik az online behálózás jelensége, a grooming, a másik a kortársak közötti online bántalmazás problémája, és harmadikként a felnőttek intim képeivel történő visszaélés jelenségét választottuk. Úgy tapasztaljuk, hogy a kampány elérte a célközönségét, a szülőket is, és a gyermekeket is. A kampányunk ugye október elején indult, és szeptemberhez képest megduplázódott a jelzések száma, és a bejelentések között jóval több kiskorú és szülő található, mint korábban.
Mit tartalmaznak ezek a bizonyos bejelentések, amelyek az internet hotline-ra érkeznek?
A gyermekek nagyon-nagyon bátrak, amikor megteszik ezt a bejelentést, ezt mi nagyon nagyra értékeljük, és több esetben fordult elő, hogy a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány irányította hozzánk a kiskorú bejelentőt. Mi mindig úgy tapasztaljuk, hogy már az is egy nagyon bátor lépés, hogy felhívják mondjuk a Kék Vonal Lelkisegélyszolgálatot, és ezt követően ahhoz is veszik a bátorságot, az időt és az energiát, hogy hozzánk is akár mondjuk egy e-mailben bejelentést tegyenek, és utána elindul egy oda-vissza levelezés a kiskorúval, vagy tényleg a más bejelentővel, felnőttekkel is akár. Tehát ez mindig egy nagyfokú bátorság, és egy talán még nagyobb fokú bizalom szükséges, hogy egy hotline-hoz ők bejelentést tegyenek.
Anélkül, hogy bárkinek a személyiségi jogait megsértenénk, azért a bejelentések közül ki tudna-e emelni egyet-egyet?
Hogyha gyermektől érkezett bejelentést kellene említeni, akkor például egy olyan kiskorútól érkezett jelzést említenék meg, amit már több esetben is kiemeltünk. Itt a gyermek a Kék Vonaltól került hozzánk, vagy ők irányították hozzánk a gyermeket. Itt a gyermektől egy felnőtt személy próbált meg az online térben intim felvételeket kicsalni, illetve külön ilyen szexuális tartalmú és célú beszélgetéseket folytatni. Befutott hozzánk ez a jelzés, mi azonnal felvettük a kapcsolatot a nyomozóirodával, és ott eljárást is indítottak, és beazonosították az elkövetőt, bevonva az eljárásba. Hogyha szülőtől érkezett bejelentést kellene kiemelni, akkor talán azt emelném ki, amikor például egy szülő azzal fordult hozzánk, hogy a gyermekéről mesterséges intelligencia által generált tartalmat hoztak létre, vagy hát a gyermekről készült fényképet alapul véve manipulált felvételt kezdtek el terjeszteni az online térben. Ebben az ügyben is a nyomozóirodához fordultunk.
Hogyan tud az internet hotline segíteni? Említette, hogy a Nemzeti Nyomozóirodával kapcsolatban állnak.
Az internet hotline-nak nagy előnye, hogy partneri kapcsolatban áll a legnagyobb közösségi média platformokkal, így tehát, hogyha hozzánk a Metával kapcsolatos jelzés érkezik be, akkor tudjuk tájékoztatni erről a problémáról a Metát, és így kiemelten kezelik a tőlünk érkező jelzéseket. Hogyha bűncselekmény gyanúja felmerül, akkor az ORFK-val kötött megállapodásunk értelmében is a rendőrséghez, illetve a Nemzeti Nyomozóirodához tudunk fordulni. E-mailben az internethotline@internethotline.hu e-mail címmel lehet hozzánk fordulni, űrlapunkat pedig az nmhh.hu/internethotline weboldalon találják meg a bejelentők.
Csalár Dorinát, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság internet hotline osztályvezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségéhez a nyáron sűrűbben, de azt követően is folyamatosan érkeznek panaszok, járatkésések, törölt járatok és egyéb légi közlekedést érintő problémákkal összefüggésben. Az utasok legfontosabb teendőit és jogait Várkonyi Gyula foglalja össze.
Ma már mindennapos dolognak számít repülőre ülni, de sokan nem tudják, hogy mi a teendő, ha a gépük késik, netán törlik a járatot. Kispál Editet, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének szóvivőjét hallják.
Az első és legfontosabb, amit mindenkinek tudni kell, hogy a légitársaságnak minden esetben megfelelő tájékoztatást kell nyújtani az utasok részéről, hogy éppen mi történik. Legyen szó járattörlésről, legyen szó késésről, bármi egyéb problémáról, tehát az nem lehet, hogy az utasok ott vannak a repülőtéren, és fogalmuk sincs, hogy mi történik körülöttük. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy pontosan meg kell tudni mondani, hogy akkor mikor fognak tudni felszállni, de azt a tájékoztatást, hogy most várhatóan várakozni kell, ezt meg kell adnia a légitársaságoknak, és ezzel együtt ugye étkezést kell biztosítani, frissítőket kell biztosítani, nehogy Isten egy teljes éjszakáról szó van, akkor szállást kell biztosítani, tehát ezek azok, amik ott a helyszínen meg kell történnie, és utóbb pedig jogosultak az utasok bizonyos esetekben kártalanításra.
Azokat sem érheti hátrány, akik diszkont vagy közismertebb nevén fapados légijáratra váltanak jegyet.
egységes a szabályozás, tehát teljesen mindegy, hogy fapados járattal repülünk, vagy hagyományos légitársasággal, ugyanazoknak a szabályoknak kell megfelelni. Sajnos az a tapasztalatunk, hogy megpróbálják mindenféle indokkal elutasítani ezeket a kéréseket, akár rendkívüli körülményekre, Viszmajorra hivatkozva, sztrájkra, műszaki hibára, bármi egyébre. Azért azt pontos tudni, hogy ezek nagy része nem valós kimentési ok, tehát nem szabad hagyni a magukat az utasoknak, mert sokan abba szokták hagyni a folyamatot, hanem igenis végig kell vinni, mert nagyon sok esetben jár ez a kártalanítási összeg az utasnak.
Érdemes azt is tudni, hogy a legalább 3 órás érkezési késés a kártalanítás tekintetében ugyanazokat a jogokat eredményezi, mint a járat törlése.
A közokiratba foglalt kölcsönszerződés biztosítja, hogy a kölcsönt vita és pereskedés nélkül a rögzített feltételek szerint visszafizesse az adós. A közjegyzői okiratban foglaltak közvetlenül végrehajthatóak. Az Inforádiónak nyilatkozó közjegyző a többi között azt hangsúlyozta, a szakembernek körültekintően kell eljárnia, gyanús ügylet esetén az együttműködés megtagadható. Kapitány Andreával a kölcsönszerződés közokiratba foglalásának szabályairól beszélgettem.
Mindenkinél előfordul, hogy akár családon belül, akár ismerősi körben, sőt távolabbi körben is kölcsön ad. Ezt meg lehet csinálnunk egy kockás papíron, vagy van valami észszerű szabály arra, amikor jogi szakértőt, mondjuk ügyvédet vagy közjegyzőt érdemes igénybe venni.
Tekintettel arra, hogy üzletben soha sincsen barátság, ezért mindenképpen természetesen azt javaslom, hogy a kölcsönszerződés írásba foglalása szükséges. Megtehető kockás papíron, de ennek magasabb a kockázata, mint hogyha közreműködését kérnék a közjegyzőnek. Feltétlenül javaslom a közjegyzői közreműködést. Ez két módon is történhet. Ha mégis úgy döntenek a felek, hogy saját kezűleg egymás között írnak egy kölcsönadási szerződést, akkor ez alapján az adós elfáradhat egy közjegyzőhöz, és egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat formájában közokiratban is megerősítheti a kölcsön visszafizetésére vonatkozó kötelezettségvállalását, és ezáltal ugye ez közvetlen végrehajthatóvá válik. Ami talán még biztosabb ennél is, amikor a közjegyző előtt kötnek kölcsönszerződést közjegyzői közreműködéssel. Ez egy olyan ügyleti okirat lesz, ami ugye közhitelesen tanúsítja az adott jogügyletre vonatkozóan az akaratnyilvánítás tényét. Ilyenkor a közjegyző felel azért, hogy az általa készített okirat a valóságnak megfelelően tartalmazza mindazt, ami a közjegyző jelenlétében történt, és az elhangzott nyilatkozatokat is, és a közjegyzői törvény betartásával készül ugye a közjegyzői okirat elkészítése.
Mi történik akkor, vegyük az első esetet, amikor én, mint adós, elfáradok egy közjegyzőhöz, és ott egy egyoldalú kötelezettség vállalási nyilatkozatot teszek, de a közjegyző észleli, hogy nem valami jó az a papír, amit én oda vittem, mert egy csomó minden hiányzik belőle, nem egyértelmű, nehéz vele dolgozni, akkor ő ezt segít kijavítani, de hát csak én vagyok ott, mint kötelezettséget vállaló.
Igen, mindenképpen meg kell vizsgálnunk a szerződést, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelő-e. Két dolgot nézünk különösen. Az egyik az, hogy nem egy takarcélvált szerződésről van-e szó, hanem tényleg valóban ez egy kölcsönadási szerződés. A másik fontos kritérium, amit néznünk kell, hogy a bírósági végrehajtásról szóló törvény szerint a közvetlen végrehajthatóságot biztosítja-e. Tehát benne vannak-e azok a paraméterek a szerződésben, ami ahhoz kell, hogy közvetlen végrehajthatóvá válhasson egy közjegyzői okiratban. Hogyha nem tartalmaz valamelyik kritériumát, ezek különösen ugye a jogosult és a kötelezett neve, a kötelezettség vállalás módja, tárgya, mennyisége, összege és a jogcíme, valamint a teljesítés módja és határideje. Ha valamelyik hiányzik ebből, akkor a közjegyző erre felhívja a figyelmét az adósnak, és javasolja, hogy vagy módosítsák a szerződést ennek megfelelően, vagy akár akkor dönthetnek úgy is, hogy közjegyző előtt megkötik a szerződést, és akkor biztosan megfelel a közvetlen végrehajthatóságnak.
Még mindig az első esetnél maradva, amikor mint adós megyek a közjegyzőhöz, hogy látja a közjegyző, hogy az egy színlelt szerződés, és valójában nem arról van szó, hogy én kölcsön veszek, ő meg kölcsön ad.
Hogyha valamilyen gyanús körülményt észlelünk mindenképpen, meg egyébként is előzetesen elbeszélgetünk az ügyféllel, és előfordulhat, hogy teljesen magától juttat a közjegyzőt olyan információ birtokába, amiről egyből szembetűnő lesz a közjegyző számára, hogy ez egy takart szerződés, és valóban nem a kölcsönadást tartalmazza, vagy akár ugye azt is figyelnünk kell, hogy nehogy pénzmosáson legyen szó, erre nagyon oda kell figyelnünk. Például az uzsorás kamatot is vizsgálnunk kell, hogy ne legyen irreálisan magas a kamat, tehát ezek lehetnek azok a jogi buktatói, ami miatt már a közjegyző a közreműködést megtagadhatja, ha aggályos körülményt észlel.
Az uzsora kamat az valamilyen fix szám fölötti kamatot jelent, vagy esete válogatja?
Én azt gondolom, esete válogatja, de ezt inkább bírósági gyakorlat határozza meg, hogy mi az, ami uzsora kamat, de azért a közjegyző is meg tudja ítélni. Tehát ha mondjuk van egy X összegű kölcsön, és mondjuk arra egy 60%-os kamatot kérnek, azért az már erősen uzsora, gyanús. Erre felhívjuk a figyelmet.
Lát a közjegyző ilyenkor különbséget mondjuk egy tiltott pénzintézeti tevékenység, meg egy egyszerű kölcsönügylet között, hogyha valaki mondjuk hetente 4-szer megy ilyen szerződéssel a közjegyzőhöz, akkor az kiderül, hogy ő egyébként mint egy álbank akar működni? Vagy ez nem szokott előfordulni?
Kiderülhet, igen. Kiderülhet. Ugye nagyon körültekintően kell lejárnunk, azért, hogyha mondjuk heti 4-szer vagy 5-ször ide jön egy ügyfél, hogy mondjuk 5-10 vagy 150 millió forintot ad kölcsön, akkor az nem feltétlenül életszerű, és a közjegyző megtagadhatja a közreműködést, ha aggályosnak érzi.
Milyen típusú ügyekkel szoktak a közjegyző elé menni a felek? Ők pontosan tudják, hogy ez egy kölcsönszerződés, vagy segítséget kérnek, hogy hogyan nevezzék el azt az ügyletet, amit ők egyébként csinálni akarnak. Nem mindenki járatos a jogban, nem mindenki ismeri mondjuk a szakkifejezéseket sem. A kölcsönt meg a hitelt például rendszeresen szoktuk keverni.
Természetesen ez így van. Általában a felek együtt elfáradnak a közjegyzőhöz, elmondják, hogy mit szeretnének, és ugye az alapján a közjegyző jogi keretekbe ölti, hogy akkor ez pontosan mi is, és hogy hogyan megvalósítható, amit ők szeretnének.
Általában pénzről van szó, vagy akkor is elmehetek, hogyha a Lamborghinimet szeretném kölcsönadni valakinek, de szeretnék biztos lenni abban, hogy a végén úgy fogom visszakapni, hogy az egyben van. Vagy ez csak pénzre vonatkozik?
Előfordulhat, hogy nem pénzösszegről van szó, hanem meghatározott dologról, tárgyról, és ennek megfelelően az adóstól egy megfelelő biztosítékot kér a kölcsönadó, természetesen erre is van mód, igen.
De ezt szokták az emberek csinálni? Vagy ezt másképp oldják meg? Tehát a gyakorlatában volt-e már ilyen, hogy valaki mondjuk hajót adott kölcsön?
Az én praxisomban nem volt, de úgy gondolom, hogy előfordulhatott. Ritkább, inkább a pénzkölcsönadás az, ami gyakori.
Családon belül, vagy családon kívül szokott ez inkább előfordulni? Vagy családon belül ez nem szokás, mert hát kínos, amikor az ember mondjuk az édesanyjától kér 5 millió forintot?
Mind a kettő előfordulhat, családon belül és kívül is, úgy gondolom. Tehát általában hagyatéki eljárás keretében, vagy hogyha más jogügylet kapcsán találkozom ügyfelekkel, és ugye családról van szó, akkor előfordulhat, hogy feltesznek nekem egy ilyen kérdést, hogy kölcsönadás történne családon belül, akkor ugyanígy elmondom ennek a jogi lehetőségeit, és volt már rá precedens, hogy úgy döntöttek, hogy kérik közjegyző közreműködését. Én azt gondolom, ez nem szégyen.
Éppen ide akartam kiukadni, hogy a közjegyzőnél mennyire kell szemérmesnek lenni, amikor az ember egy bonyolult problémával megy, de a bonyolult probléma újabb bonyolult problémákat hoz. Akkor azt ott érdemes előadni, hogy ebben szeretnék még segítséget kérni, hiszen hát végre eljutottam egy jogi szakértőhöz.
Így van, érdemes előadni. A közjegyzőnek muszáj tárgyalagosnak lennie, csak a jogi dolgokat nézni és pártatlannak, úgy javaslatot tenni feléjük, de csak akkor tud a közjegyző segíteni, hogyha teljes körülön az információ birtokába jut.
Általában a felek...
Én azt gondolom, bíznak bennünk, bizalommal fordulnak felénk, így van.
A feleknek az egy előny, hogy a közjegyzőnek pártatlannak kell lenni, vagy a felek inkább azt szokták elvárni, hogy a közjegyző inkább hozzájuk húzzon. Az ember ugye ügyvédhez azért megy, hogy az ő érdekeit képviselje, de ez a közjegyzőnél nem igaz. Ott mind a két fél érdekét a jogszabály határain belül figyelembe kell venni. Értékelik ezt az ügyfelek?
Értékelik. Értékelik, hogyha még esetleg nem is tudják, mielőtt közjegyzőhöz elfáradnak, hogy a közjegyző minden körülmények között pártatlan, ugye a kellő tájékoztatást követően ezt teljes mértékben elfogadják, és így állnak hozzá. ebből sosem volt probléma. Fontosnak tartom különösen azt, hogy közjegyzői közreműködéssel készített okiratnál ugye a közvetlen végrehajthatóság lehetőségét biztosítja. Általában Magyarországon most jelenleg körülbelül a végrehajtások 70%-át a közjegyzők rendelik el. Ez azért jó, mert a peres eljárást el tudják kerülni ezzel a felek. Ráadásul a 805/2004-es elkerendelet értelmében ezek európai végrehajtható okiratok, ezért az európai végrehajtási jogcímet is biztosítják. Tehát ha az Európai Unió területére távozik valahová az adós, kivéve Dániát, akkor végrehajtható ugyanúgy közvetlenül az EU területén. És ezt nagyon fontosnak tartom, mint plusz biztosíték.
Kapitány Andreát, Budapest első kerületének 2. számú székhelyén működő közjegyzőt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.